Jó hely, sok van ezen a világon, és embereknek különböző véleményei vannak, hogy vajon melyik lehet a legjobb hely. Gondoltam néhányra. Lehet, hogy hozhattam volna képeket is. Bali-szigeten, tengerparton, az Azurkék tengerben. Az egy jó hely, ugye, melyik a legjobb hely a világon, lehetne ez is. Lehet, hogy a gyerekeket kérdeznénk, akkor a Disneyland, mit tudom én, melyik, vagy a... Ja. Akkor a matyér férfiaknak. Ugye az ülésító partja, amit gondolkodtam, ugye, az Endrén. Lehet, hogy szeret oda kijárni, azt tudom. Sok hely lehet, vagy mit tudom én most ebben az időszakban arra gondolnánk, hogy az Alpokban egy turistaház erkéről kinézni, és látod a havasokat. Milyen jó lehet az, mi? Ez a legjobb hely a világon most, főleg ilyen időben. Vagy mit mondhatnánk? Mi lehet még a legjobb hely? Nem tudom. Lányok. H&M. Vagy a Deichmann, vagy nem tudom melyik. Árkád. Á, de hogy is. IKEA. A legjobb hely a világon. Hát négyetoknak fölcsillant a szem. Na, tehát sorolhatnánk egy csomó helyet, ami bizonyos időszakában az ember életében az a legjobb hely, és azt szeretné, vagy ott szeretne lenni. De én azt akarom mondani, hogy szerintem a gyülekezet a legjobb hely a világon. A gyülekezet, tényleg a gyülekezet. Tehát ahol... tehát én szeretem ezt a gyülekezetet. És hiszem ezt teljes szívemből, hogy a legjobb hely a Földön, az a gyülekezet. Nyilván mindenkinek a saját gyülekezete. Nem azt mondom, hogy ez a legjobb hely a világon minden ember számára, nekem személyesen ez a legjobb hely a Földön. Ja, számomra én így érzem, és így gondolom. És lehet, hogy amikor erről beszélünk, akkor vannak ilyen gondolatok néhányakban, vagy akik hallgatják ezt az üzenetet, felmerül bennük néhány ellenérv, hogy miért nem jó hely ez a hely, és miért nem jó ez a gyülekezet. És az egyik érvtelen az lehet, azt mondja magával, hogy nekem nem tetszik ez a hely, nem hiszem, hogy a gyülekezet a legjobb hely a világon, mert a benne lévő emberek miatt. Na, milyen emberek vannak itt ebben a gyülekezetben, vagy amelyik bejárnak, vagy mit tudom én. Tehát az emberek miatt. De én, ahogy így visszaemlékszem, az elmúlt majdnem 20 évenben, egy a kereszténységemben, volt 3 helyi gyülekezetem, ugye a budapestiben kezdtem, ott értem meg, ott éltünk, aztán a Pulc utcai volt, a Pulc utcai gyülekezet, és aztán ez. De én tehát úgy emlékszem vissza, hogy a legkedvesebb, a legtörődőbb, a legbőkezűbb, tehát akikkel valaha találkoztam, a leglegebb emberek, azok mind én a gyülekezetben találkoztam ezekkel az emberekkel. És mindemellett a legmérgesebb, a legálhatatlanabb, a legcsúnyábban viselkedőbb, a legsértőbb, a leginkább meg nem közelítő, Isten szerint valóságot meg nem közelítő emberekkel is szintén a gyülekezetben találkoztam. Oké, tehát van mindenféle a gyülekezetben. Mindegy, hogy melyikben vagyok. Vagy Budapesten, egy nagy gyülekezetben, ahol 3, 4 vagy 500 ember jár, vagy egy másikban, itt Szegeden, vagy ebbe, teljesen mindegy. Tehát, de az a helyzet, hogy azért, mert vannak ilyen emberek, az nem kell, tehát nem az kell létrehozza bennünk, hogy taszítson. Oké? Tehát másképp kell megfognunk ezt a dolgot. Tehát nem az, hogy hanem pont emiatt érezd otthon magad. Érezd nyugodtan otthon magad, mert mindannyiunk valahol mérges, önző, sértő, csúnyán viselkedő, és istentelen emberek voltunk. Voltunk. De még néha előjön. Yeah. Különben is. Milyen nyomás lenne az bárkin, hogyha itt mindenki tökéletes lenne. És egy ilyen helyre kéne jönni, ahol csak tökéletes emberek vannak. Nem milyen nyomások? Nekem is tökéletesnek kell lennem. Inkább nem jövök. Jövő héttől már nem is jövök, mert én ide nem férek bele, mert itt mindenki tökéletes. Oké, tehát nincs ezzel semmi probléma, hogy probléma van emberekkel. Oké? Tehát nálunk nem mérce, legalábbis. Ezen a helyen nem mérce a tökéletesség. Sehol. Sehol. Tehát nem állítottunk ilyen mércét. És tudjátok, szoktam mondani, ez nem a szenteknek a múzeuma, hanem a betegek csonkabonkáknak a kórháza. Tehát nem szentikék múzeumába járunk, hanem egy kórházba, ahol mindannyiunknak szüksége van egy orvosra, egy doktorra, gyógyulásra van szükségünk. Aztán lehet, hogy most így magadba vitába szállsz ezzel, és azt mondja, jó, akkor nem az emberekkel van a problémám, akkor sem ez a legjobb hely a világon, azért, mert vannak problémák ebben a gyülekezetben. Jó, nem az emberek, de vannak problémák. Figyelj, mindannyiunknak vannak problémáink. És mindenhol vannak problémák. Ez tök természetes. Teljesen természetes. Elmész az árkádba, ott is vannak problémák. Minden üzletbe találsz problémát. Elmész, mit tudom én, a városházára, megnézed, hogy ott mit csinálnak, vagy mit művelnek, vagy hogy csinálják a dolgot, ott is van probléma. Elmész egy kórházba, elmész a klinikára, elmész az SKT-hoz, mindenhol, vagy a KHT-hoz. Mindegy. Mindenhol vannak problémák. Mindenhol van probléma. Azzal, hogy esetleg hogy csinálnak dolgokat, vagy hogy nem csinálnak dolgokat, de és aztán az ember meg eljön a gyülekezetbe, és azt gondolja, hogy na majd itt nem lesznek problémák. Puk! Ezt a lufit szeretném kilukasztani. Lesznek problémák. Tehát nem ez az egyetlen tökéletes hely a Földön. Tehát ez egy rossz elvárás, hogyha ezt gondoljuk. De teszteljük le gyorsan. Hányan vagytok itt? Tehát egy gyors teszt. Akik tökéletlenek. Oké, tehát a tökéletlenek tegyék csak fel a kezüket, a tökéletlenek. Jó, oké, rendben. Jó, akkor hogy gondoljuk azt, hogy ennyi, egy rakás tökéletlen emberrel majd lesz egy tökéletes helyünk? Hogy? Tehát ez képtelenség. Képtelenség. Tehát persze, hogy lesznek problémák. A hitközösségben vannak problémák. És lesznek is. A prédikátor, hát az iszonyatos. Iszonyatos. Vagy valaki, aki úgy néz rád, vagy úgy nem néz rád. Az is probléma. Vagy sértően néz rád. Vagy túl kedvesen. Biztos valamit akar. Vagy mit tudom én. Tehát, vagy rád se néz. Oké, tehát nem azért, ez a hely nem azért a legjobb a világon, nem az emberek miatt, vagy nem is a problémák hiánya miatt a legjobb hely a világon, hanem valaki miatt, egy személy miatt, aki Jézus Krisztus. Tehát Jézus Krisztus miatt a gyülekezet a legjobb hely a világon. Egyedül Jézus miatt. Mert Jézushoz fogható személy nincs. Nincs ezen a földön, és nem csak ezen a földön, hanem az egész világegyetemben. Még egy olyan személy, aki ennyire formálta volna ezt a világot, nincs. Aki ennyire képes átformálni emberek életét, vagy az egész világot, ilyen személy nincs ezen a földön. Ő miatta van a gyülekezetben egy ilyen kiapadhatatlan erőforrás. Hihetetlen potenciál van a gyülekezetben. És nem csak a gyülekezetben, hanem hihetetlen potenciál van bennetek. Bennetek, Krisztus miatt. Hihetetlen lehetőségek. Tehát igazából azt kell mondjam, hogy határtalanok. Mert Jézus határtalan, végtelen. És emiatt a mi lehetőségeink és a mi képességeink is határtalanok. És ennek a gyülekezetnek a képessége is határtalan. Oké? És csak gondoljunk bele, hogy beszéltünk már a múlt héten Jézus születéséről, csak hogy milyen világba született bele Jézus, ha ezt végig gondoljuk egy picit. Egy brutális, barbár, önző vadvilágba. A nőket abban az időben, amikor Jézus megszületett, tulajdonként kezelték. Ő háztartáshoz tartozott, de egy tulajdon volt. Tehát a ház ura birtokolta. És ezért bántották annyit a nőket abban az időben. Ma azt mondják, hogy patriarchális a kereszténység, tehát hogy túl férfi központú, közben ez a mai világ, a nők a mai világban az, hogy van joguk, és emberszámba veszik, a kereszténységnek köszönhetik. És közben a kereszténységet bántják, hogy miért nem kapnak ugyanolyan szerepet a nők, mint a férfiak. Mert mind a kettő megkapja a saját szerepét, amiben a legjobbak. Mert egyenlőek. Egyik sem nagyobb a másiknál. Ja. Úgyhogy, tehát abban az időben, amikor Jézus született, ezt már meséltem nektek, a hátrányos helyzetben született gyerekeket, tehát mit tudom én, egy lábbal született, vagy beteg volt, nyilvánvalóan valami sérülése volt. Azokat kirakták az erdőszélre, vagy a folyópartra, vagy megfulladjanak, vagy elvigy az állat. Tehát barbár világ. Betegeket kitaszított a társadalom. Ezért olvasod, ha az evangéliumokat olvasod, akkor vagy a város szélén, vagy a templom kapujában, vagy valahol az út szélére voltak ledobva ezek a beteg emberek. Mert ott volt helyük. Egészségesek nem jöhetnek be. Vagyis a betegek nem jöhetnek be. Az egészségesek azok kimaradnak. És gondoskodjanak magukra, és ezért koldultak. Oké, tehát egy ilyen világ volt, ahová Jézus megszületett. Ebben a világban is. Aztán, ahogy Máté, ahogy Márk is, ahogy Lukács, meg János, ez a négy ember, ahogy leírja Jézus életét, és Jézus sztoriát, ez a négy evangélium, és ahogy elolvasod ezeket, egyszerűen csak rácsodálkozhatsz arra, hogy Jézus hogyan élt ebben a világban. És hogy miket tett ebben a világban, ebben a barbár világban. Döbbenetes, döbbenetes. Tehát, és elképesztő az, hogy például Pál apostol az Új Szövetségben ilyen mondatokat leír ebben a barbár világban, hogy figyelj, az efézusi gyülekezetnek például, hogy férjek, ti pedig szeressétek úgy a feleségeteket, ahogy Krisztus a gyülekezetet, hogy életét adta érte. Tehát ebben a világban Pál apostol egy ilyen gondolatot bedob. Ahol a nőnek nincs értéke, a feleségnek nincs értéke, vagy alantasabb, és Pál azt mondja, hogy nem. A feleség értéke annyi, mint a férj értéke, mert neki az életével kell fizetni érte. Az életét kell adja a feleségért. Oké, vagy elképesztő, hogy Jézus ilyen mondatot szól ebben a világban, hogy engedjétek hozzám jönni a gyerekeket. Ne akadályozzátok, hogy hozzám jöjjenek. Ugye, mert az akkori társadalom, látjuk a történetben, hogy le van írva, nem menjetek oda hozzá, hagyjátok békén, tehát a gyerekek is, tudod, nem kell, hogy oda menjenek Jézushoz, és azt mondja, hagyjátok már, ne akadályozzátok, hagyjátok, hogy ide jöjjenek hozzám. Oké, tehát teljesen más. Teljesen más Jézus, mint az akkori világ. És ez ugyanez van ma is. Ugyanez van. És vagy például Jézus nem bántja a házasságtörőt, nem fogja a követ, azt jó megdobálja, ahogy az összes többi szeretné, hanem azt mondja, hogy menj, ne tedd többet. De én nem károsztatlak téged. Tehát ilyen abszolút forradalmi dolgok, amik elhangzanak Jézus szájából, vagy a tanítványok szájából, abban az időben forradalmiak. Vagy ott van, hogy Jézus viszonyult a betegekhez. Oké? Tehát a betegek, a leprások, tehát nem is szabadott érinteni, mert akkor úgymond elkaptad, vagy azonosultál meg, hogy tisztátalan lettél. Erre Jézus mit csinál? Azt mondja, hogy hozzátok hozzám őket. És nem csak, hogy imádkozik értük, hanem meg is érinti őket. A halottat megérinti, amit tiltott volt, egy halottat megérinteni. És ő meg megteszi. Tehát hihetetlen. Hihetetlen. És természetesen voltak ebben az időben, pont ezért, amiért ilyen volt Jézus, volt egy hatalmas ellentábora. Ott voltak a zsidók, a vallási vezetők, akik féltékenyek voltak rá, mert az embereknek ez tetszett, amit Jézus csinál, és követték őt, és szerettek vele lenni. A vallási vezetők meg vért izzadtak, hogy valami ilyesmit létrehozzanak maguk körül, de nem bírtak létrehozni ilyet, úgyhogy féltékenyek voltak. Akkor ott voltak a rómaiak, akik viszont féltek, hogy úristen, ekkora tömeg követi ezt a Jézust, mi lesz, hogyha ő föllázítja ellenünk őket. Tehát ott volt egy féltékeny csapat, meg ott volt egy félelemmel teli csapat, és fogták, összeesküdtek Jézus ellen, és aztán meg is ölték. Megölték. És egyébként, amikor a félelem párosul a féltékenységgel, akkor káosz és halál fog abból születni. Tehát ha féltékenyek vagyunk és félünk, abból csak halál születik és káosz az életünkben. Tehát sosem szabadna egy félelemnek vagy féltékenységnek uralkodni a Krisztus követőnek a szívében. Nem, ez halál, ez halál. Ja, úgyhogy úgyhogy döbbenetes volt ott állni Jézus sírkertjébe. Most novemberben ott voltunk virággal. Az egyik videóban ott volt a kép is. Már is felejtettem berakni. De hogy tehát a legfantasztikusabb és a legcsodálatosabb történelmi esemény, ami valaha a világtörténelemben történt, az ezen a helyen történt. Hogy ezek tehát összeesküdtek a rómaiak a zsidókkal, megfeszítették Jézust, megölték Jézust, de Jézus feltámadt. És hihetetlen érzés ott lenni. Ott lenni ezen a helyen, ahol a megváltód el lett temetve, és feltámadt. Döbbenetes. Döbbenetes. És milyen jó lenne egyszer eljutni együtt ide. Szervezni egy ültet, és elmegyünk együtt ott fenni egy úrvacsorát. És imádkozzunk ezért. Hát, minden lehetséges. Minden lehetséges. Isten össze tudja ezt hozni. Úgyhogy semmi nem lehetetlen. De tényleg az egyik leghatalmasabb esemény eddig az életemnek, azon túl, hogy odaadtam az életem Jézusnak, hogy ott lehettem a sírnál. Tehát akik ott voltunk, mi egy 22-es csoport, akik a mi csoportunk volt, ott szem nem maradt szárazon. Csak az a tudat, hogy ott vagy. De tényleg ez a világtörténelemnek az epicentruma. Ez az esemény. Jézusnak a föltámadása. Hogy ez a sír, ez üres. És egy hihetetlen lecke van ebben. Tehát Jézus halálában és feltámadásában. Tehát ezen gondolkodtam, hogy oké, harmadik napon támad föl. Most hogy van ez Isten? Miért nem az első nap? Miért nem a második nap? Miért pont a harmadik? Tehát miért kellett annyit várni? Tehát miért nem osztod vissza valamelyik napon? Tehát most miért? És a lecke számomra ebben az, hogy Isten nem a mi időrendünk szerint munkálkodik. Tehát igen, lehet, megtette volna, szerintem megtette volna simán az első napon, a másodikon, és ez így van, megtette. A harmadikon megtette volna bármelyiken. De én hiányolhatom, hogy most miért az első vagy a második, miért nem az első-második napon. De ő úgy látta jónak, hogy a harmadik napon. És ez azért van, mert nem az én irányításom alatt munkálkodik Isten. Vagy nem az én véleményem alapján munkálkodik. Hanem ő a saját belátása szerint, a saját bölcsessége, a saját időrendje szerint munkálkodik. És Isten úgy döntött, hogy nem a haláltól fogja megszabadítani Jézust, Tehát, hogy nem kell neki meghalni. Hanem ő úgy döntött, hogy a halálon keresztül fog őt megszabadítani. És ez igaz ránk nézve is. Hogy Isten nem a mi időzítésünk szerint munkálkodik az életünkbe. Dolgokat, megoldásokat a problémákból, a nehézségekből nem a mi óránk szerint fogja megtenni a szabadulást, a kimenekedő utat. Megvan neki az időzítése. És a másik az, hogy Isten nagyon sokszor, hanem a legtöbb esetben nem a problémáktól vagy a körülményektől fog bennünket megszabadítani, hanem azokon keresztül fog bennünket megszabadítani. Úgyhogy az üres sír az egy hihetetlen emlékeztető számomra és számunkra, hogy Isten hatalmas, hogy Isten képes bármire, hogy Isten nagyszerű. És az, hogy semmi nem lehetetlen neki. Úgyhogy miután feltámadt, Jézus újra összeszedte a tanítványokat, 40 napig még itt volt a földön, mielőtt az atyához ment a mennybe. Tehát a feltámadott Jézus még 40 napig itt volt, és rengeteget volt a tanítványaival. És biztos vagyok benne, hogy emlékeztette őket például arra, amit Máté 16-18-ban mondott, hogy emlékeztek, ez Cézárea Filippi. Azt mondta, hogy én erre a sziklára fogom alapozni az én gyülekezetemet. És ezt még a pokol erői sem fogják lerombolni. Tehát én olyasmit fogok építeni, és ez az én fogom építeni, és ez az én gyülekezetem lesz, ezt mondta Jézus, hogy ezt a pokol erői sem fogják tudni lerombolni. Tudja, hogy erről is megemlékeztek, mikor Jézus összehozta őket még egy 40 napos kiképzése, mielőtt elment. De aztán, mit tudom, ott van apostolok cselekedetei 1:8-ban, hogyha olvassuk az instrukciókat, amiket adott a tanítványoknak, ez, hogy tanúim lesztek Jeruzsálemben, egész Júdeában és Samáriában, és a föld végső határáig. Oké, tehát mielőtt eltűnt volna a 40 nap után, még ezt mondta nekik, hogy ti a tanúim lesztek. Ott, ahol vagytok, a városotokban, Jeruzsálemben, a környékén, Júdeában, az a megye meg a szomszéd megye, és Samáriában, vagy lehet, hogy az országunk, és a föld végső határa, az meg a határon túl. De azon gondolkodtam, hogy ezek az egyszerű embereknek volt fogalmuk, hogy mit jelent a föld végső határa. Gondoltak esetleg Csongrád megyére, mikor Jézus azt mondta, hogy a föld végső határán. És akkor, ó igen, lesz majd egy Szegedváros, igen. A berlini, párizsi, mit tudom én, milyen körút. És lesz majd ott egy gyülekezet a 3-as szám alatt. Tehát mi számukra a föld végső határa vagyunk. De nem hiszem, hogy ők gondoltak volna, ennyire távol gondolkodtak volna. De mégis itt vagyunk. Itt vagyunk. És ez amiatt volt, mert ők komolyan vették azt, amit Jézus mondott, hogy legyetek tanúim. Legyetek tanúim. És döbbenet belegondolni, hogy milyen díszes társaság volt ez az egész, akikhez Jézus beszélt. Mert, tehát az még egy dolog, hogy fogalmuk sem volt, hogy lesz majd egy Csongrád megye, vagy lesz egy Magyarország akkor, de hogy se Facebookjuk nem volt, se Gmailjük nem volt, semmi nem volt, ami úgy segítené a nagy távolságot legyőzni, ugye? Hogy tényleg hatékonyan tanúk lehessenek. Tehát semmi nem volt. És mi mégis itt vagyunk. Tehát Istennek semmi nem lehetetlen. De ha belegondolunk, hogy mi tényleg ez a díszes társaság. Tehát Jézus milyen fazonokkal vette körül magát. Tehát egy az, hogy a 12-ben nem volt egy nő sem, az már a káosznak az első jele. Ugye? Tehát férfiak együtt egy 12-es csapatban, az közel káosz hangulat és állapot. De ott vannak ezek az emberek, nem a legbefolyásosabb embereket választotta, nem a legügyesebb embereket, nem a leghatalmasabb embereket, Nem. Sima, hétköznapi, átlagos embereket. Tehát olyanokat, mint te vagy én, mi. Tehát úgy értem, semmi extra. Tehát nem a városházánunk is kaptunk hatalmas tekintélyt, vagy a parlamentbe, vagy valami, mit tudom én, 5000 alkalmazottunk van, és egy akkora vállalat, ami hatással van egy megye, vagy egy ország része, vagy egy ország gazdaságára. Tehát semmi ilyen képesség. Nem építettünk fel semmi ilyet. Egyszerű, hétköznapi emberek vagyunk. És ilyenek voltak Jézus társaságában is. Ha tipmixes fixkó lennél, akkor kire raknád a pénzed? Erre a 12-re, vagy a római birodalomra? Hogy ki fog győzni? Tudod, abban a helyzetben és abban a korban. Kire raknád? Egyértelmű, hogy a római birodalomra. De ma mi a helyzet? Ma mi a helyzet? Rómába utaznak az emberek, hogy romokat lássanak. Itt meg van egy élő gyülekezet. Akkor miről beszélünk? Akkor miről beszélünk? És a világ tele van élő gyülekezetekkel. És emberek ébrednek. Ébrednek fel. És megy előre. Tehát megy előre. Az a mozgalom, amit Jézus indított 2000 évvel ezelőtt. És emberek reménységet találnak Jézusban, megoldást találnak Jézusban. És megy rendületlen előre. És amikor Jézus ezt mondta, tudod, ki gondol, hogy menjetek a föld végső határáig, legyetek tanúim, tanúskodjatok arra, hogy mit csináltam, mit mondtam, mondjátok el az embereknek. Tehát ki gondolta volna akkor, hogy mit leszünk? Senki nem gondolta volna, szerintem. Jézus tudta. De lehet, hogy a tanítványok se nézték ki magukból ezt. Aztán apostolok cselekedeték 2-ben, mikor Jézus már elment, a fiúk maradtak, akkor ott van Péter, feláll, prédikál, az első prédikációja, és 3000 ember megtér. Döbbenet. Tehát döbbenet. Nekem egyébként nincs semmi bajom a tömeges megtéréssel. Szeretném látni. Szeretném látni, hogy történik. Nem csak valahol, valamilyen videón, meg mit tudom én, meg az, hogy mekkora dinnyék, meg répák nőnek, mert vannak a kereszténységben ilyen videók, ahol bemutatják, hogy valahol Dél-Amerikában, valami városban ott nagyon imádkoztak hívők, és akkora növények, meg mindenek lettek, hogy ihaj-csuhaj. De nekem, engem halára nem érdekel, hogy mekkora növények nőnek, mert imádkoznak is. Engem az érdekel, hogy emberek jussanak megváltó hitre Jézus Krisztusban. És itt ez történt. Apcsák 2-ben egy nap 3000 ember megtért. És fantasztikus volt látni ezt a karácsonyi alkalmon is, hogy 5 ember vagy 6 ember feltette kezét. És azt mondta, hogy én most rábíztam az életem Jézusra. Ennél nagyobb öröm nem lehet. Nem lehet. Tehát az ilyet ünnepelni kell, és az ilyet folytatni kell. És csak hívjuk meg az embereket, mert láthatjuk. Tehát ez is, tehát az elmúlt hetek, azok bizonyítékai annak, hogyha meghívunk embereket, akkor Isten megérinti a szívüket. Valaki eljut arra, hogy odaadja az életét Jézusnak, valaki más meg biztos vagyok benne, hogy egy, vagy kettő, vagy fél lépéssel, de közelebb lép Jézushoz. És majd az ő időzítésében. Isten ismeri mindenki szívének a kulcsát. De csak tegyük bátran. Tehát hívjuk. Hívjuk az embereket, hogy lássák, hogy hallják azt, amit ő tett. Hogy legyünk tanúk. Ja, úgyhogy csak folytassuk. Folytassuk, mert Isten megérinti a szíveket. Aztán azt látjuk, hogyha olvasod tovább ezt az apostolok cselekedetei könyvet, akkor ott csak azt látni, hogy a gyülekezet burjánzik. Tehát terjed, mint a gyom. De hihetetlen módon. Tehát növekszik, és most nem fogok felolvasni verseket, hogy milyen számokról beszél ott, de döbbenet. Apostolok cselekedetei a 8-ban, a 8. fejezetben azt látjuk, hogy már átlép Jeruzsálem és Judán túl átlép Samáriába. Tehát látjuk azt, hogy Jézus szavai megtörténnek. Tehát mennek a tanítványok, és már Samáriában vannak. És a 9. fejezetben Pál, akinek a régi neve Saul volt, de Pál lett, ő találkozik Jézussal, azon az ominózus damaszkuszi úton. És felekestül felforgatja az életét Jézus. Megmenti. Megmenti őt. Az örök elválasztottságtól. A pokoltól menti meg Pált. És azt mondja neki Jézus, hogy Palikám, dolgod van. El vagy hívva. Ez a Balázs fordítás, jó? Pál, dolgod van. Most mész szépen, és viszed az evangéliumot a pogányoknak. Ugye már az első gyülekezet, az a hatalmas nagy megtérés, azok a megtérések, az a sok százezer ott Jeruzsálemben és a környékén, az alatt a pár év alatt, azok mind zömében zsidók voltak. És most Isten megforgatja ennek a zsidó farizeus Pálnak az életét, és azt mondja, hogy te nem a zsidókhoz mész, ott vannak most elegen, ők csinálják, te mész a pogányokhoz. A pogány kifejezést definiálom egy kicsit nektek. Ha nem vagy zsidó, akkor pogány vagy. Oké? Tehát a zsidókon kívül mindenki pogány. Ezt jelentette akkor a pogánynak lenni. Hogy aki nem zsidó, az mind pogány. És úgyhogy Isten hozott a pogányok klubjába. Mindannyian azok vagyunk. Ha nem zsidók, akkor pogányok az írások szerint. Úgyhogy ha olvasod ezt az apostolok cselekedeteit továbbra is, Stúj utca 9. fejezeten, akkor azt látod, hogy Pál eléri az akkori világot, tehát a földközi tenger környékét. Ott vannak a sztorik egyik a másik után. Hihetetlen dolgok történnek. De hogy teszi? Tehát hogyan éri el Pál a világot az evangéliummal? Úgyhogy gyülekezeteket alapít. Tehát gyülekezet alapítással. Az ő módszere a gyülekezet alapítás volt. És ő személy szerint kb. 15-20 gyülekezetet alapított. Ott abban a földközi tenger régióban. És azokból a gyülekezetekből, ebből a 15-20 gyülekezetből, tehát élet megváltozások történtek. Tehát megváltozott az embereknek az élete. Bárki, aki oda tévedt, vagy Isten oda vitte, az ott változások történtek. És ami döbbenetes, az, hogy az első 300 évben még csak bibliáik sem voltak. Tehát nem volt biblia a kezükben. Miük volt? Gyülekezetük. Közösségük. Tehát bibliát nem tudtak fogni a kezükben. És később az egyház azt csinálta, hogy nem is a saját nyelvükön adta nekik a Bibliát, hanem latin nyelven, és azt is kevés ember ismerte, azt a nyelvet, úgyhogy tehát igazából a por népet távol tartották Isten igéjétől. Egészen a reformációig, amikor Gutenberg az ő nagy felfedezésével, találmányával, a nyomdával elkezdte a saját nyelvükre. Lefordították a Bibliát, és elkezdték az emberek megkapni saját nyelvükön a Bibliát, és a por nép olvashatta a Bibliát. Saját nyelven. Ezért volt reformáció, megvilágosodás az egész. Újra. Vissza az alapokhoz, vissza az íráshoz. Ugye ez a sola scriptura, ez volt a nagy jelszava a reformációnak. De az első pár évszázadban még csak bibliájuk sem volt ezeknek az embereknek. Tehát nem mondhatjuk azt, hogy a sok biblia, meg a nagy bibliai ismeret, ez volt az, ami ezt a hatalmas nagy tüzet és terjedést okozta az első évszázadokban, hogy ezek a tehát ennyi ember megtért, és ennyi gyülekezet alapult. Nem, volt gyülekezet. Mi a gyülekezet? Emberek csoportja, tehát embereknek az összegyülekezése, akik odaszánták az életüket Jézusnak, egymásnak, és aztán az elveszett embereknek. Tehát a gyülekezet az az, amelyik egy olyan emberek csoportja, akik abban a gyülekezetben odaszánták az életüket Jézusnak, odaszánták az életüket egymásnak, és odaszánták az életüket arra, hogy elérjék az elveszetteket. Ez a három odaszántság. Jézus, egymás, és elveszettek. Ez egy gyülekezet. Ez jellemzi egy gyülekezetet. Egy egészséges gyülekezetet ez kell, hogy jellemezzen. És amikor emberek odaszánják az életüket Jézusnak, odaszánják az életüket egymásnak, odaszánják az életüket arra, hogy a nagy küldetés az, hogy menjenek és érjék el az elveszett embereket, tehát erre a nagy küldetésre odaszánják az életüket, akkor elképesztő, hihetetlen, fenomenális dolgok történnek. Abban a gyülekezetben és az emberek életében is. Ja, döbbenetes. És ez történt. Beszéltek az evangéliumról, nem tartották magukban, hanem beszéltek róla. Van egy halott fickó, úgy hívják, hogy Jézus visszajött a halálból, feltámadt, és a feltámadás miatt most van remény, és ez a Jézus, ez itt van köztünk most is, és tehát vannak történelmi feljegyzések, hogy mit tudom én, római katonák, meg mit tudom ilyen kémek, vagy akármik leírták, hogy hát azt látjuk, hogy beosontak, azt próbálták kiszagolni, hogy az első századokban mi történik egy ilyen Isten tiszteleten, és ilyeneket írnak le, hogy hát úgy beszélnek valakihez, vagy Jézushoz, vagy, meg énekelnek neki, mintha az ott lenne. És tehát, hogy ez a Jézus, ez feltámadt, és itt van köztünk. És ezzel a hírrel mentek, és hogy nincs semmi lehetetlen. Tehát, ha Jézus feltámadt a halálból, akkor van remény, és semmi nem lehetetlen Istennek. És emberek vágynak erre, hogy legyen remény. Vágynak. Persze a mai ember az nagyon ki van képezve arra, hogy amit nem látsz és nem érinthetsz, az olyan nincs. Az nincs, az nem létezik. De a fél életemet ki kéne akkor dobnom. Hogyha igazán őszinte akarok lenni. Ja. Úgyhogy a Krisztusban lévő lehetőség, a gyülekezetben lévő lehetőség, vagy a Krisztus követőkben lévő lehetőség, ez határtalan. Tehát az, ami... Tehát Krisztus végtelen, neki semmi nem lehetetlen, ezért azok, akik hisznek ő benne, és ráadásul még össze is jönnek az ő nevében, azoknak a lehetőségei, egy ilyen közösségnek, vagy azoknak az embereknek a lehetőségei határtalan és végtelen. Úgyhogy ezért mondom, hogy ez a hely a legjobb hely a világon. A gyülekezet. Az egy gyülekezet, ahol emberek Jézus nevében összejönnek. És egyébként azok a korai évszázadok, tehát azok olyan hatással voltak a mai életemre, tehát az, amit azok a keresztények ott az első 500 évben tettek, és ahogy tették, az a mai életünket, de nem csak nekem, a tiéteket is befolyásolja. Mind a mai napig. Tehát az első kórház, az Krisztus után 370 körül létesült, de keresztények létesítették. Kórházat. De egyébként, ha megnézed, tehát az elmúlt évszázadig, vagy a 1800-as évek végéig, vagy mit tudom én, a 20. század közepéig, minden kórház valami Szent Anna, meg Szent Ez, Szent Az, tehát egyházi tulajdonban volt. Miért? Azért, mert az ő szívükön volt az, hogy a könyörületesség, és az, hogy az embereket meggyógyítsuk. Vagy az árvaházak. Tehát az is, tehát keresztények. Tehát ők voltak azok, akik összeszedték a kidobott, vagy nem kell ez a gyerek. Tegyük ki az útszélére, vagy a folyópartra. És a keresztények meg mentek, és szedték össze ezeket a gyerekeket, és fölnevelték, és gondozták, és segítették őket. Vagy ha megnézed a művészetet. Tehát ott is. Tehát a kereszténység a témája. Jézus a témája. Nyilván, mivel nem adták a kezükbe a Bibliát, ezért sok képet csináltak a templomokban, és igazából ez volt a történeteknek, meg az evangéliumoknak, meg minden. Tehát a freskók, meg a képek a templomban, az nincs Bibliátok, de lefestjük nektek. De hogy ezért volt az, hogy a művészet az annyira, a művészetben annyira jelen volt a vallás és a kereszténység. Vagy ha az oktatást nézem, ez is keresztény háttere van az oktatásnak. Tehát Isten számára, ha olvasod a Bibliát, Isten számára fontos volt, hogy a szülő tanítsa a gyerekét. És aztán nyilván, ahogy a társadalom változott, meg változik, tehát ezt létrejöttek az iskolák, de ezek is mind, tehát a kereszténység. A Jézus követők voltak azok, akik elindították ezeket a dolgokat. És igen, igaz, hogy van az egyháznak sötét múltja. Ezt is aláírom. Hogy akár a keresztes háború, vagy Krisztus égisze alatt rengeteg mocskos dolgot megcsináltak, de... Ja. Csak gondolj bele, te mit szeretnél ma? Hogy mi alapján ítéljenek meg téged ma? A legmocskosabb és a legrosszabb pillanataid alapján, amik az életedben vannak? Nem ezt szeretnéd, igaz? Hogy ma, amikor valakivel találkozol, a legrosszabb pillanataidra nézel rá, és ez alapján ítéljen meg ma. Nem. Ja, így kell nézzünk erre is. Ja, úgyhogy... És én azt mondom, hogy ma az egyházban és a gyülekezetben tehát még nagyobb lehetőség van, mint annak idején. Még nagyobb lehetőség. És itt az ideje, hogy elkezdjünk növekedni itt Magyarországon is. Hogy ne érjük be azzal, hogy legyen minden városban egy gyülekezetünk, ne érjük be azzal, hogy ne bírjunk 50, 70 vagy 100 fő fölé növekedni, hanem akarjunk többet. Akarjuk, hogy ez terjedjen. Akarjuk, hogy minél több embernek ebben része legyen. Tehát itt az ideje, hogy tegyünk ezért. És része lehetünk Isten munkájának. Abszolút része lehetünk. És ez a tökéletes gyülekezet? Nem. De valaki azt keresi, akkor Isten áldja, hosszú lesz az út, és nem lesz vége. Mert nincs tökéletes gyülekezet. Nem létezik. Viszont én személyesen hihetetlen hálás vagyok Istennek, hogy ebbe a gyülekezetbe hívott el. Hogy nem is csak azt mondom, hogy a Biblia szólba hívott el, hanem ebbe a gyülekezetbe. A híd közösségbe hívott el. És ez a híd közösség, ez kapcsolódik. És kapcsolódni akar ahhoz, ami 2000 éve elkezdődött. És része akarunk lenni ennek. És ez történik a világban egyébként. Történik templomokban, a föld mindenféle pontján, történik a fák alatt, valahol nincs épületük, úgyhogy a fák alatt jönnek össze, valahol a föld alatt, valahol elrejtőzve, mert lehet, hogy van 1000, 2000, 3000 hívő egy városban, de nem jöhetnek össze egy helyen, mert vagy megölik őket, vagy börtönbe zárják őket, mert keresztények. Úgyhogy ezért lakásokban jönnek össze 20-25-ösével. Ilyen Kína például. Tehát bujkálniuk kell a hitük miatt. Oké, de történik. Tehát a gyülekezet terjed és növekszik a mai világban. És ez 2000 éve kezdődött el, és megy, és megy, és menetel előre. Tehát a mai napig növekszik. Mert Istennek a gyülekezet a terve az emberek számára, hogy legyen egy helyi gyülekezete. És nincs nagyobb, nem lehet nagyobb terve valakinek, nincs nagyobb vállalkozás, nincs nagyobb projekt ezen a világon, mint a gyülekezet. Tehát ha valami igazán nagyban és brutálisban akarsz részt venni, ami igazán arról szól, hogy a te életed megváltoztatja, és az emberek életét megváltoztatja, akkor ez egy gyülekezet. Amire simán ráteheted az életed. Ez egy gyülekezet. Semmi más. Tehát erre méltán rá lehet tenni az életed. Az Isten terve, és ez is fog maradni. És ezért mondja egyébként Pál apostol Efézus 3.10-ben, ez ki lesz ide majd rakva, azt az egyet oda raktam, Efézus 3.10, ahol azt mondja, hogy most viszont meg akarja mutatni a sokoldalú bölcsességét a gyülekezet közreműködésével. Oké, tehát nem a gyülekezet nélkül, hanem a gyülekezet közreműködésével akarja megmutatni az ő bölcsességét. a mennyei hatalmasságoknak és fejedelmeknek. Oké, tehát a világ az egy olyan állapotban van, hogy ez, hogy jaj. Sötét és rossz állapotban van. Soha nem volt ennyire szükség a gyülekezetre, mint ma. Szükség van rá. Soha nem volt ennyire szükség a megváltóra, mint ma. Szüksége van a világnak. Tehát egyre rosszabb. Úgyhogy ki kell lépjünk. És nem erkölcsöt kell szajkoznunk, hanem azt kell, hogy Jézus kezei legyünk, Jézus lábai legyünk, és ki kell lépjünk. Egy olyan gyülekezet kell legyünk, akik megértik azt, hogy akiket megtaláltak, azok megtalálnak másokat. Egy olyan gyülekezet kell legyünk, ahol a megváltottak, azok szolgálnak. Egy olyan gyülekezet kell legyünk, ahol a növekvő emberek, azok változnak. Oké, meg kell értsük ezeket a dolgokat. Meg kell értsük azt is, hogy az életet nem lehet magányosan élni. Meg kell értsük azt, hogy Isten raktárai kimeríthetetlenek. Tehát nem tudunk többet adni, mint amit Isten képes nekünk adni. És hogyha ezeket a dolgokat megértjük, akkor a világ egy olyan gyülekezetet lát, ahol tényleg a potenciál az végtelen. Úgyhogy én hálás vagyok Istennek, hogy egy olyan gyülekezet része vagyok, ami nem tökéletes, de mégis megteszünk, minden tőlünk tehetőt megteszünk. Oké? Tehát, hogy olyanok legyünk, akikre szükség van ebben a világban. És lehet, hogy kicsinyek vagyunk, kevesen vagyunk még, de jó néhányan rátalálnak erre a reménységre rajtunk keresztül. És aztán majd Isten ad többet. És ad többet. És így, tehát csak évről évre többek vagyunk, mint voltunk. Mert Isten használ bennünket. Ja, úgyhogy így az utolsó üzeneteként a 2015-ös évnek, ugye az ember hajlamos arra, hogy retteg a következő évtől. Mi fog jönni? Hogy lesz, mint lesz, tehát sokan aggódnak a 2016-os évtől. De ez csak azért van, mert tehát, ha nincs várakozásunk a 2000... Tehát azért nincs várakozás az embernek, mert nem ad hálát azért, ami a 2015-ben kapott. És ezért fél a 2016-tól. De mi igazán hálát adhatunk azért, amit Isten tett a 2015-ös évben. És amire szeretnének hívni benneteket, csak egy gyors utazás, csak végigmegyünk, hogy mi történt, jó? Mi történt a 2015-ös évben. És csomó jó dolog történt. Egyébként rengeteg műtét volt, sok kapcsolati probléma volt, viharvert csapat vagyunk. Jó néhány embert elveszítettünk. Látjuk őket, hogy hol vannak, meg mint vannak, de egyelőre nincsenek jó állapotban. De tudjuk azt, hogy akár ilyen megtörtént a mi életünkben is, és Isten kimunkált valamit bennünk, és újra itt vagyunk. Tehát ha tudsz ilyen emberre gondolni, aki most nincs, úgymond a gyülekezet közelében, bátran imádkozz érte. És kérd Istent, hogy vonja őt, nyissa meg a szívének ajtaját újra. Ja, de hogy rengeteg minden történt. Tehát, most visszanézek 2013-ra, januártól szeptemberig 2013-ban ültünk le havonta egyszer, 18-an, és beszéltünk arról, hogy mit szeretnénk, hogy szeretnénk csinálni, milyen gyülekezetet látunk. Arról beszéltünk, hogy mi lenne, hogyha egy olyan gyülekezet lennénk, ahová úgy jöhetnek az emberek, hogy úgy vannak elfogadva, ahogy vannak. Nem kell megváltozzanak ahhoz, hogy elfogadást kapjanak. Aztán beszéltünk ezeken az alkalmakon arról, hogy mi lenne, ha nem olyan hely lennénk, ahová csak úgy érezheted magad a részének, hogy ugyanazt kell higgyed, mint a többiek, vagy ez a közösség, különben kidob a rendszer. Nem. Arról beszéltünk, hogy mi lenne, ha olyan hely lennénk, ahol egyedül a kereszt sértse csak meg az embereket. Ne azok, akik a keresztet viselik. Oké? Tehát, hogy ne. Tehát törekedjünk arra, hogy a keresztüzenet az sértő lehet. Az nyugodtan sérthet. De mi figyeljünk oda, hogy mi ne sértsünk embereket. Tehát a kereszt legyen az, ami megsért, és nem az emberek, az embereket. Ja. Úgyhogy tehát elkezdtük. Szeptemberben, szeptember 8-án volt az első istentiszteletünk. A moszkvai körúton találtunk egy helyet, egy ideiglenes helyet, és ott voltunk több mint egy évig, egész 2014-ben, és aztán 2015-ben, februárban, vagy januárban találtuk ezt a helyet. És a január második felét azzal töltöttük, hogy helyre pofozzuk, sok pénzt beletettünk, meg sok munkát, időt, mindent, amit csak tudtunk, hogy ebből egy barátságos hely legyen, egy olyan hely, ahová az ember bejön, akkor érezze magát minél otthonosabban. És azt hiszem, hogy jó munkát végeztünk, jó helyet farigcsáltunk ebből, és február 1-jével beköltöztünk ide. Tehát tényleg sok munka volt, de hihetetlenül megérte. És aztán 2015-ös éve csak milyen üzenetsorozatok voltak, ide a képeket kiraktam. Az első, úgy kezdtük az évet, hogy a szeretet forradalma. Szeretett forradalma. Tehát itt ez volt az az üzenetsorozat, ahol József életéről beszéltünk. Az egyik ominózus üzenet az az volt benne, hogy József megjárta a vermet, a börtönt, és aztán került el a palotába. És arról, hogy sokszor a palotához az út a vermen és a börtönön keresztül van. De azt láttuk, hogy Isten végig ott volt Józseffel. A veremben is, a börtönben is, és aztán a palotában is. Hogy Isten hűséges volt végig hozzá. Aztán ebben az üzenetsorozatban beszéltünk arról a kulcsmondatról, hogy ez nem rólam szól. Ez nem rólam szól. Hogyha egy házasságban ez a nem rólam szól, ez igazán ott lenne, és hogyha erre emlékeznénk, amikor összezörrenünk és összeveszekszünk, és akkor sok mindentől megmenthetnénk a kapcsolatunkat a házastársunkkal. Ja. Tehát jó volt ez az üzenet sorozat. Aztán utána beszéltünk, volt egy női sorozatunk, az Éva és Ádám, ami sorozat volt, de nem csak nőknek, de igazából a nőkről volt, és itt is nagyon-nagyon jó dolgok hangzottak el. Tehát alapjában arról beszéltünk, hogy Isten hogyan gondolkodik a nőkről. És a két hazugság, hogy nem vagyok elég jó, tehát amit a nők elhisznek belül, hogy nem vagyok elég jó, a másik hazugság meg, hogy nem vagyok méltó arra, hogy én egy olyan társat kapjak, vagy nem vagyok méltó arra, hogy bárki is kezdeményezzen felém, és szeressen. Ezért van az, hogy sokszor nők megelégednek egy ilyen, hát 0 és 10 között kell pontozok egy férfit, akkor egy 2-es pontú férfival megelégszenek az életben. Mert azt gondolják, hogy ők nem érdemelnek jobbat, vagy úgyse fognak jobbat találni. Úgyhogy ide a 2-est. Ő legalább megvan. Nem baj, hogy ő kihasznál, nem baj, hogy belém rúg, de legalább itt van, közel van. Bármit megteszek érte, főzök rá, mosok rá, istápolom őt, de legalább itt van. És közben széttépi a szívemet. Ja. Tehát ez egy komoly hazugság. Komoly hazugság. Vagy volt üzenet ebben egyedülálló hölgyeknek. Úgyhogy jó volt ez is. Aztán volt egy nagy sorozatunk, amit a húsvéti alkalommal kezdtünk el. Ez egy gyógyuláshoz vezető út. Ez egy nagy mérföldköve a gyülekezetünk számára. Ezek kulcsüzenetek voltak a gyógyulásban, sokunk számára, és mai napig azok. Tehát rossz szokások, függőségek, sértődések, megbántódások, tehát minden, tehát mindannyiunknak szükségünk van gyógyulásra. És beszéltünk erről a 8 alapelvről, 8 üzenet volt, 8 alapelv, amit fontos, hogy, hogy megértsünk és alkalmazzuk az életünkbe ahhoz, hogy az út végére ott legyünk, hogy Isten meggyógyított bennünket. Meggyógyított azokat a sebeket. És ezután az üzenet sorozat után elkezdtük a szerdai alkalmakat, ami mai napig is tart. Ez a gyógyuláshoz vezető út alkalmak, minden szerdán 6 órától van itt. És itt ugyanezekről az elvekről beszélünk, egy rövid tanítás van, vagy éppen valakinek a történetét olvassuk fel, aki tudar dolgokon ment keresztül, és hogyan talált szabadulást Isten segítségével, és aztán miután beszél, felolvassuk a történetet, vagy én tanítok egy fél órát, utána leülünk férfiak és nők kis csoportba, általában mi fiúk oda megyünk át, a lányok itt maradnak, és átbeszéljük azokat a dolgokat, amik a szívünkön vannak. És ez abszolút nyitott bárki számára. Tehát nem kell ehhez már régóta járjon. Bárki, akit érdekel, az jöhet. Jöhet. Nincs lemaradva semmiről, azért, mert fél éve csináljuk, mert nem érdekes. Tehát bármikor bárki csatlakozhat. Ja, úgyhogy innen indult el. Aztán a következő üzenetsorozat, a gyülekezet tényleg a pénzedet akarja? Ez egy három részes sorozat volt, ahol az egyik legnagyobb tévhitről beszéltünk, amit emberek gondolnak egy gyülekezetről, hogy ők csak a pénzedet akarják, és ezt bontottuk ki elég alaposan, hogy nem, a pénz nem erről szól. A pénzügyek nem erről szólnak. Tehát nem kell átjönni ilyen röntgengépeken, hogy átvizsgáljuk, hogy mennyivel jöttél és mennyivel mész el. Tehát semmi ilyesmi, nem lógatunk föl fejjel lefelé, mint Pinokkiót, hogy kirázzuk belőled a pénzt. Tehát nem erről szólnak a pénzügyek, hanem ilyen dolgokról beszéltünk, hogy ki az első az életünkben, tehát ilyen fontos dolgokról, hogy ki az első az életemben, akkor olyan elvekről beszéltünk, hogy mit jelent megelégedetnek lenni, mert sokszor akarom, és költöm. Ez azért van, mert nincs mélyen belül a szívünkben megelégedettség. Úgyhogy ez is egy nagyon felszabadító sorozat volt. Aztán jött a nyár, és a nyáron végig ez egy olyan sorozat volt, ami sokféle téma volt benne. Az volt a cím, hogy egy imám van. Az én tervem az volt, hogy itt nagy részt nem én beszélek, de aztán sorba mondogatták vissza a különböző meghívott pásztorok a dolgokat, úgyhogy csak néhány alkalommal tudtak mások jönni. De sok mindenről beszéltünk, hogy mit jelent az, hogy egy veszélyes gyülekezetnek lenni, mit jelent az, hogy szenvedélyes gyülekezetnek lenni, mit jelent az, hogy egynek lenni. Szepi volt itt és beszélt, akkor a Gábor is, Hampel Gabi is beszélt, akkor Péterfai János beszélt az imáról, hogy mi az az egy ima, akkor beszéltünk arról, hogy mit jelent hatékonynak lenni, hogy egészséges gyülekezetnek lenni. Mindeközben ott volt a nyári táborunk Balatonon, Balatonföldváron, ahol a téma az a ritmus volt, hogy egy ritmusba kerülni Istennel, hogy ez mennyire egészséges dolog, amikor csak mint egy táncban követem az ő lépéseit, és akkor nem lépünk egymás tyúkszemére, hanem valami gyönyörű és izgalmas jön ki belőle, össze van hangolva. Ja, úgyhogy, és aztán nyár végén, vagy nyár, nem, igen, nyár végén, augusztusban jött, azt gondolom, hogy egy másik hatalmas mérföldkő, amit újra és újra érdemes meghallgatni sorozat, ez a Tanyán című sorozat, ahol hát rengeteg dolgot tisztába tudtam tenni. Kezdve az első két üzenettel benne, ahol elmondtam nektek, mi ez a 10 dolog, amit szeretnék az életetekben, mindazok életében, akik a gyülekezet tagjai. Hallgass meg újra. Tehát ez mind érted van, amikor elhangzottak. Aztán a maradék 3 üzenetben pedig arról beszél, egy csomó kérdés, hogy mit miért csinálunk. Ez igazából egy látás üzenet volt. Tehát a dolgokat miért csináljuk a gyülekezetben, miért itt csináljuk, miért ilyen zenét hallgatunk, miért van az, hogy a gyerekek lent vannak és nem lehetnek itt velünk fönt, vagy mit tudom én. Tehát sokféle kérdés. Sokféle kérdés az ember választ kap. Aztán ősszel ez a gyakran ismételt kérdések, a GIK sorozat, Sok olyan témát felhoztunk, amikre lehet, hogy nem is gondoltunk, hogy a gyülekezetben ilyenről beszélnek. De az én egyik hitvallásom azzal kapcsolatosan, hogy miről beszélünk a gyülekezetben, ezzel kapcsolatosan az, hogy sajnos a gyülekezet már évszázadok óta olyan dolgokról beszél, olyan kérdésekre ad választ, amilyen kérdéseket emberek nem tesznek föl. Éppen ezért nem érdekes nekik az, amiről szó van. Úgyhogy nekünk meg kell találjuk azokat a dolgokat, amilyen kérdéseket emberek feltesznek. És tudnunk kell választ adni nekik. Ami Jézusnak a válasza igazából. Ilyen témák voltak, hogy ez persze nem politikai üzenet volt, de az öt dolog, amit el szeretnék mondani a következő miniszterelnökünknek, vagy a homoszexualitás, vagy az utolsó idők, vagy a filmek és kultúra, tehát hogy élvezhetem a filmeket és a kultúrát keresztényként, vagy ilyen üzenet volt, hogy lehetek-e keresztény úgy, hogy ugyanazzal a bűnnel küszködöm már régóta. Tehát ezek mind olyan kérdések, amik emberekben felmerülnek. Hívőben is, meg nem hívőben is. És Istennek van rá válasza. Ja, úgyhogy, és aztán meg volt még egy, a keresztény ateista. Keresztény ateista. Ez egy rövid sorozat volt, három részes. Azt hiszem, hogy három részes volt. Ja, ez azokról szólt, akik azt mondják magukról, hogy keresztények, de a tetteikben nem látszik. Tehát azt mondják, hogy hiszek Istenbe, de a tetteikben nem látszik, hogy hisznek Istenbe, csak a szájukkal vallják meg. És hogy mit jelent ez az imában, mit jelent ez abban, hogy bemutatni Jézust más embereknek. Tehát ez is egy nagyon-nagyon bátorító és kihívó üzenet volt, sorozat volt. És aztán megérkeztünk az utazásba, amiben most vagyunk, ugye a karácsonyi üzenetsorozat, és arról beszélünk, hogy milyen volt Jézus, mit tett Jézus azokkal az emberekkel, akik találkoztak vele, hogyan hozta Isten az embereket arra a helyre, ahol találkozhattak Jézussal, abba a báránybarlangba. És ja, igazából mindannyian egy utazásnak a részei vagyunk, egy szellemi utazásnak a részei, mindannyiunk tart valahol benne. És ja, arról beszéltünk a karácsonyi üzenetben múlt héten, hogy mindannyiunkat vagy érte már megrázkódtatás, vagy nem büszke a múltjára, vagy éppen folyamatos takarításban van, és arról szól a keresztény élete, hogy elfogadhatóvá tegye magát Isten előtt. És Jézus mindegyikkel akar találkozni. És mindegyikkel feltétel nélkül akar találkozni. És erről szólt a karácsony esti üzenet, és a 20-ai. És azt láttuk, hogy emberek odaadták az életüket Jézusnak, emberek újra odaszánták az életüket Jézusnak. És én erre büszke vagyok. Mert ezek a dolgok nem tudnak megtörténni az Árkádban. Nem tudnak megtörténni sehol máshol, csak a gyülekezetben. Csak a gyülekezetben. És ennek a világnak szüksége van a gyülekezetre. Szüksége van. És mi itt vagyunk. Az evangélium a gyülekezeten keresztül fog terjedni. Azokon az embereken keresztül, akik a gyülekezetben vannak. És az evangélium az egyetlen, az örömhír, ez az evangélium, a jó hír, hogy Jézus meghalt és feltámadt. Ez az egyetlen, ami meg tudja szabadítani az embereket. Az evangélium tud egyedül gyógyítani. Tehát az evangélium tud annyira kiegészíteni, amennyire te el nem tudod azt képzelni. Az evangélium tesz téged képessé arra, hogy meg tudj állni az élet viharaiban. Nem viharmentessé tenni, hanem megállni az élet viharaiban. Jézussal együtt. Ja, úgyhogy egy fantasztikus hely ez a gyülekezet. Isten miatt. Isten, nem miattunk, nem azért, mert ügyesek vagyunk, hanem Isten miatt. Úgyhogy most énekelni fogunk egy dalt, de venni fogjuk az úrvacsorát is. Egy úrvacsorával zárjuk le a 2015-ös évet, legalábbis így az Isten tiszteleten. És Mi ez az úrvacsora? Oké, Jézus mielőtt elment volna 2000 évvel, két dolgot hagyott a tanítványokra. Az egyik, hogy merítsetek be embereket, tehát két ilyen szertartásos dolgot. A bemerítkezés és az úrvacsorát. És az úrvacsora, ott akkor adott példát Jézus az úrvacsorára, amikor utoljára leült vacsorázni a tanítványaival. Még a halála előtti napon este összeültek, és ott Jézus fogta a szőlőlevet, ami bor volt, fogta a kovásztalan kenyeret, és azt mondta, hogy azt mondta a szőlőnek a levére, hogy ez az én vérem, a kenyére meg azt mondta, hogy ez az én testem, és az én vérem az ki fog csordulni, értetek, az én testemet össze fogják törni, értetek, de kérlek, tegyétek ezt az én emlékezetemre. Tegyétek, tehát emlékezzetek, tegyétek ezt többször, újra és újra, és emlékezzetek arra, hogy én mit tettem értetek, hogy én az életemet adtam értetek, hogy én a testemet hagytam, hogy összetörjék értetek. Hogy a bűn az egyszer és mindenkorra ne legyen akadály Isten és ember között. Közted és Isten között. Oké, és erről szól az úrvacsora. Amikor mi gyülekezetként vesszük az úrvacsorát, akkor ezért vesszük. Itt majd a lányok segítenek, oda fogják vinni hozzád. Jó, tálcán veszel, törsz a kenyérből, és veszel a kis szőlőléből, és a dal alatt csak bátran fogyasszátok el, jó? Nem kell várni semmire, nem kell várni arra, hogy ki issza meg először, csak fogyasszátok el, és adjatok hálát az Úr Jézusnak az éneklés alatt. Persze ezt együtt énekelhetjük, és együtt énekeljük, de adjatok hálát Istennek azért, amit tett, értetek. Jó? Ha még nem adtad oda az életed Jézusnak, akkor arra kérlek, hogy ne vedd, csak azok vegyék, akik hálásak Jézusnak azért, amit tett értük, tehát elhiszik. Oké, tehát akik rábízzák az életüket. Jó, úgyhogy most imádkozzunk, és utána éneklünk, és veszük az úrvacsorát. Jó? Mennyei atyánk, nagyon hálásak vagyunk neked a gyülekezetünkért. Nem azért, mert ez tökéletes gyülekezet, nem azért, mert nincsenek problémáink, hanem azért, mert te itt vagy és jelen vagy. És köszönjük azt a munkát, amit tettél bennünk, értünk és rajtunk keresztül. Kérünk arra, hogy áld meg mindazokat, akik itt vannak ebben a teremben. Vezess bennünket a következő lépésünkben veled. És adj nekünk erőt és bátorságot megtenni mindezt. Úgyhogy köszönjük. Köszönjük, hogy te ott voltál minden lépésünkben, és megadtad minden lépésünkhez az erőt és a képességet is. És lehet, hogy úgy vagy itt, hogy a legelső lépést ma meg kell tenned. Hogy oda nyújtod a kezed Jézus felé. És azt mondod neki, hogy Jézus, én el akarok kezdeni veled járni. Úgyhogy ha ez vagy, ha valamilyen módon érezted, hogy Isten megérinti a szívedet és hív, akkor ne állj ellent, csak add át magad. És mondj neki igent. Mondd azt neki, igen, Jézus, akarlak. Igen, Jézus, rá akarom bízni az életem. Igen, azt akarom, hogy te legyél az én életem ura, megváltója, királya, aki megtart. Még a nehézségekben is. Itt vagyok, és a tiéd vagyok, Jézus. És hogyha ezt megtetted most a szívedben, és tehát ezt kifejezted felé a szívedben, akkor Isten gyermeke vagy. És ezt mondja Pál apostol, hogy aki szívével hiszi, és a szájával vallja, megvallja, hogy Jézus az ő ura és megváltója, akkor az megmenekül, megszabadul. Úgyhogy ha a szíveddel hitted, akkor már csak az van, hogy valld meg a száddal, ami nem kell, hogy most mondd, nem kell, hogy megmutasd, Egy dolgot tegyél, mondd el valakinek, akit ismersz közülünk. Mondd el, hogy te megtetted. Vagy mondok egy jobbat. Vedd most akkor az úrvacsorát. És legyen ez életed első úrvacsorája. Jézussal. Úgyhogy köszönjük. Köszönjük Jézus, hogy te az életedet adtad értünk. Hogy feláldoztad magad. És csak formálj bennünket. Formálj bennünket a te képedre. Formáld a szívünket, hogy mi is úgy érezzünk emberek felé, a gyülekezetünk felé, az elveszett emberek felé, hogy te érzel irántunk, irántuk. És köszönjük tényleg azt, hogy minket, hétköznapi embereket arra használsz, hogy ezt a világot megváltoztasd. Mert ezt tetted az elmúlt 2000 évben, és ezt teszed ma is, és ezt tudjuk, hogy te soha nem változol, és tenni fogod. Köszönjük Jézus. Hát a drága nevedben. Amen.